nem tudom egy picit nem ismételni, és azt is ígértem hetekkel ezelőtt, hogy minden alkalommal egy picit ismételni fogok, amikor elkezdtük azt a témakört, ami nekem annyira fontos, ez a tanítványságnak a témaköre.
Nem csak nekem.
Egyébként nyugodtan szóljatok bele, ha szeretnétek. Valószínűleg azt hozta ki belőlem, hogy erről a kérdésről jó volna megnézni, hogy a Biblia mit mond, mert azt látom, hogy különösen a mostani fogyasztói társadalmakban ez az egész tanítványság témakör az erősen eltorzult. Jézusnak ez az üzenete, amit eltávozásakor hagyott az emberiségre, a tanítványokra, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, az nagyon leegyszerűsödött, és ma már úgy tűnik, hogy az egyetlen cél a keresztény társadalmakban az, hogy próbáljuk meg hitre juttatni az embereket, tehát tulajdonképpen az evangelizálásnak a szinonimája lett a tanítványság. Holott azt gondolom, hogy az ige azt tanítja, hogy a tanítványság egészen más rétege az Istennel való kapcsolatnak nincsen, az evangelizálás, illetve a hitre jutás. És akkor arról beszéltünk, hogy talán érdemes volna végig kísérni azt, hogy hogyan is történt ez akkor. Hiszen Jézus ugyanezt a tanítványozásnak a szolgálatát kezdte el akkor, amikor föltűnt ott Galileában, amikor János rámutatott, amikor azt mondta, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, és azonnal a nyomába szegődött kép addig keresztelő János tanítványának számító izraelita, ugye András és János, és ezzel megindul az a folyamat, amiben először néhány ember egyszerűen látó távolságba kerül Jézussal, a vonzás körébe belekerülnek, még különösebb kötelezettségvállalás nélkül. Jézus engedi, hogy élményeket szerezzenek, tudja, hogy majd a tanítványai lesznek, de semmit nem tesz ennek az érdekében ezekben a kezdeti hetekben, egyszerűen a jelenlétével tölti föl őket, és aztán eljön az idő, amikor majd a galileai tenger partján megszólítja ismét őket hetekkel később, vagy talán hónapokkal később, és akkor követi őt ez a négy rokon, ugye Jakab, János, Péter és András, és Fülöp és Bertalan, akik még szintén így közvetlenül elkezdik őt követni, és még mindig csak sok tanítvány közül olyan tanítványok, akiket Jézus megszólított. Nem választott még ki, csak megszólította őket, de ez a megszólítás az bőségesen elég ahhoz, hogy utána mindaz, ami velük történik, az már valamilyen formában az Isten nevelését tükrözze vissza rajtuk. Beengedi, beleengedi őket Jézus olyan helyzetekben, amiből tanulhatnak, és elindul a tanítványképzés, fokról fokra előre haladnak benne. És ezekről beszéltünk több alkalommal, hogy mit voltak ezek az események, amik eljutottak oda, hogy Jézus imádkozással töltött éjszaka után a sok-sok tanítványból, akik ilyen külsős tanítványoknak minősülnek, mert saját akaratukból akarták követni a mestert, nem pedig a mester hívta őket, Jézus elhív 12-t, és nagyon világosan megfogalmazza az ige azt, ami a tanítványságnak az alapja, azt mondja, hogy azért hívta őket, hogy velük legyen, hogy megoszta az életét velük. És azt hiszem, hogy evangelizálni lehet életmegosztás nélkül, bár efelől is vannak kétségeim időnként, de tanítványokká tenni embereket nem lehet anélkül, hogy ne venni nagyon komolyan Jézusnak ezt a mondatát, hogy azért hívta el őket, hogy megszűnjön a privát szféra és a nem privát szféra, hogy beleláthassanak, mit jelent Jézusnak élni, hogy Jézus van, hogy Jézus él, hogy megláthassák a jó pillanatokat éppen, mint az üldözésnek a pillanatai, és minden, ami Jézus éri, onnantól, hogy elhívta őket tanítványokká, közvetve és közvetlenül is egyre inkább őket is éri. És ezek alatt a hatások alatt fejlődnek és mennek előre hitből hitbe, egészen addig, amíg aztán Jézus feltámadása után már életnek nem látja őket arra, hogy azt mondja, hogy na akkor most, amit én tettem veletek, ti is ezt vigyétek tovább, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Az utolsó ilyen alkalom az egy hete volt lent Dunabecsén, hogy erről beszéltünk, és hát igazából a Jutkán meg Erminán kívül, meg Danon kívül nem voltatok. De Laci is ott volt. Ó, hát akkor az öme ott volt. Jó van, akkor nem is kell nagyon... Ő is volt. Akkor csak a Gábor nem volt meg. Még egyszer nevet? Szildi. Az én feleségem Szildi, úgyhogy meg fogom jegyezni. Jó. És ott az az utolsó mozzanat, amiről beszéltünk, szeretném, hogy egy kicsit tovább is menni, de nem mentünk, az az, hogy a kiválasztásuk után, amikor elvigye a 12-t Jézus, akkor több sorozatot látunk az igébe, esemény sorozatot, amelyik mindegyik valamire tanítja őket. Az első, amivel meg kell küzdeniük, az az, hogy hitelesnek fogadják egy Jézust, akkor is, hogyha a környezet azt mondja, hogy nem érdemli meg Jézus a hitelességet. Amikor azt mondják rá, hogy zavarodott, hogy felforgató, amikor a papság azt mondja rá, hogy tetejében vallásilag nem kóser, az Belzebub által bűzi ki az ördögöket, amikor a saját családja eljön, hogy erőszakkal elragadják Jézust a tömegből, hogy a tanítványoknak szembe kell nézni a kérdés, hogy mi igent mondtunk ennek az embernek, de tényleg jól csináljuk? Hiteles ez az ember, hiszen a hozzá legközelebb állók sem mondják azt, hogy ő hiteles lenne. És ez volt az első problémakör, amiben több ilyen esemény van, aminek a végén Jézus arra tanítja őket a magvető példázatán keresztül, hogy igen, számoljatok azzal, mindenki, aki tanítványokat fog valaha is a szárnyai alá venni, hogy meg fogják kérdőjelezni azt, hogy hitelesek vagytok-e, időnként őrültnek fognak tartani, felforgatónak, zavarkertőnek fognak tartani, a saját rokonságotok lehet, hogy nem fog mellétek állni, és az majdnem biztos, hogy az a vallási rendszer, amelyik körülvesz benneteket, az azt fogja mondani rátok, hogy az ördög munkálkodik bennetek, nem az Istennek a szent lelke. Készüljetek föl rá. És emellett tudjátok azt, hogy a magvető ennek ellenére hinti a magot, a magvetőnek nem az a dolga, hogy féljen, nem az a dolga, hogy meghátráljon, a magvetőnek az a dolga, hogy vesse a magot. Abban a tudatban, hogy nagyon pici a hatékonysága a magvetésnek. A magvető példázatából tudjuk, hogy nagyon kicsi. Több esik az útfélre, több esik a tövisek közé, mint a jó földbe. És mégis áldás, amikor valami jó földbe is esik, és ott mondja az íga, hogy akár még századot is teremnek, mert Isten nem lehet csak úgy lesöpörni a pályáról, őnek is elég egy talp alatnyi föld, ahol a lábát megveti, és ő is ugyanazt mondja, mint amit az ember tragédiájában Lucifer, hogy és országot dőlni fog, csak más a perspektíva. Mert addig, amíg Lucifer hazudik, addig Isten tényleg tudja, hogy ott, ahol átadni neki egy talp alatnyi földet, sokszor meg így kezdődik a hitreintás, ő el tudja végezni azt a csodát, hogy kiterjeszti az országot bennünk. És aztán, amikor túl voltak ezeken a próbákon, ezen az első részén, hogy hiteles-e Jézus, akkor Jézus megenged, hogy a következő felvonásban átéljék azt, hogy milyen az, amikor őt, a hiteles Jézus elkezdi támadni a sátán. És leplezetlenül, és gonoszul támadja az ördög, és akkor van ez egymás követő jelenet sor, hogy Jézus azt mondja, hogy menjenek át a gadarénusok tartományába, és szélvész csap le a tóra, és jól érzékelhető, hogy az ördög el akarja veszíteni Jézust. Elmondtam azt, hogy hitem szerint ez az első olyan mozzanat az Új Szövetségben, ahol azt látjuk, hogy már megindul a pogányok felé a szolgálat. És éppen Jézus indítja el a pogányok felé a szolgálatot, hiszen a gadarénus tartomány, a 10 városok tartomány, ez egy pogány terület volt ott a galileai tó keleti partján. És Istentől kapott missziónak engedelmeskedve megy oda, hogy előkészítse a későbbi evangelizálást, vagy a későbbi hitrejutást, aminek ugye a kicsúcsosodása már az, amikor Damaszkuszban egy Saulus lihegbe, öldökléstől lihegbe, és ott az Anániás nevű tanítvány, már egy élő gyülekezet, és az Anániás nevű tanítvány várja. És tanultunk arról, vagy beszéltünk arról, hogy mennyire más az, amikor az embernek valóban van hite, és mennyire más az, amikor félelemmel, vegyes csodálkozással néz valaki az Istenre. Mert a tanítványok a tengeren félelemmel, vegyes csodálkozással nézték Jézust, nem pedig hittel nézték Jézust. És hogy milyen nagy a kísértés mindannyiunk számára, hogy inkább félelemmel, vegyes csodálkozással nézzünk az Istenre, nincsen hittel, nincsen, hogy számoljunk fel. A félelemmel vegyes csodálkozás az a kívülálló embernek a pozíciója. Az nem a társnak a pozíciója. Az a tán csodálak ám, de nem szeretlek, vagy ha szeretlek is, leginkább csak csodálak típusú megközelítése az Istennek, amiben te ott vagy, ahol vagy, én itt vagyok, ahol vagyok, és a kettő között nincsen híd. Miközben a hit pedig mindig arról szól, hogy a híd az a Jézus Krisztussal való kapcsolat, az, amelyik ténylegesen számol azzal, hogy Jézus Krisztus ura mindannak, ami történik, akkor is, hogyha mi nem látjuk, és akkor is nincs szükségem iránk, hogyha mi pedig készek vagyunk, tapasztalt hajósokként, akár mindent bevetni annak érdekében, hogy megmentsük a mestert. Nem nekünk kell megmenteni a mestert az elsüllyedéstől, hanem a mester fog bennünket mindig megmenteni. És aztán még tovább menve láttuk, hogy miután az ördögnek nem sikerül ez a terve, átérnek a gadarénusok tartományába, és ott egészen szemérmetlenül oly módon akarja ellehetetleni Jézus munkáját, hogy személyesen kimegy az ördög Jézus elé, ebben a megszállottban. És ebben a megszállottban állítja egy nagyon érdekes dilemma elé a mester. A dilemának a lényege az, hogy mi a fontosabb, meggyógyítani egy embert, aki az ördögtől megszállott, vagy pedig nem törődni vele, és elmenni a városba, és esetleg elvetni a leendő fogány missziónak a magvait. Mindahogy ezt megtette máskor, más körülmények között, de Samáriában, amelyik szintén aztán később learatja a gyümölcsét, amikor Péter és János és Filip ott evangélizál közöttük. És Jézus fölvállalja az idézőjelben mondom kudarcot, meggyógyítja az embert, kivűzi belőle az ördögöket. Az ördögök ezt oly módon tolerálják, vagy hálálják meg, hogy az apróbetűs részt nem közlik Jézussal, és gyorsan a disznyónyáj belefut a meredekről a tóba, hogy ilyen módon olyan effektív kárt okozzanak a városlakoknak, hogy a városlakok kitóduljanak a partra, és kvázi követelik, hogy Jézus hagyja el a területet. Most ennél szemléletlenebb támadás nagyon nehéz elképzelni ez részéről az ördögnek, de stratégiailag azt mondhatnánk, hogy tökéletes. A valóságban nem tud mit kezdeni azzal, hogy ez az ember meggyógyult. És Jézus ebben az egy esetben azt mondja az embernek, hogy menj el és hirdesd el, hogy milyen nagy dolgokat tett veled az Isten, és Jézus nem maradhatott ott, de Istennek elég, ha egy ember ott marad, aki ő gyógyított meg, aki átáramlott az ő csodája, az ő élete, akinek már az Ura a Jézus Krisztus, mert ha ő kéri Jézust, hogy hagyd mehessen vele, és Jézus azt mondja, hogy nem, neked most maradnod kell, mert te leszel az előretolt helyőrség. Te leszel az, aki keresztül Isten el fogja végezni mégis azt a munkát, hogy amikor az öldökléstől vihegő Saul Damaszkuszba megy, addigra már egy élő gyülekezet legyen ott. És ugye megtanultuk, hogy a tanítványoknak látni kell azt, hogy Isten nem lehet legyőzni, és az ördög sosem fogja legyőzni az Isten munkáját. Meg kell tanulniuk lemondani a modelleikről, de ezzel együtt, hogy megtanulnak lemondani a modelleikről, ezzel együtt pedig meg kell tanulni azt, hogy csak az élő hit az, a Jézussal való számolás az, amelyik az Isten munkáját végzi, nem pedig a félelem által csodálva. És itt hagytuk abban múlt héten, hogy Jézus tulajdonképpen elfogadva azt, hogy ez így történt, visszamegy Kapernaumba, megint átmennek a Genezáret taván, és visszamegy Kapernaumba. És Kapernaumban egy egészen más közeg fogadja. Egy zsibongó, tolongó, őt éljenző, hurrázó tömeg, akik alig várják, hogy ott legyen. És persze nem azért, mert annyira istenfélők, vagy annyira rajongók, hanem egyszerűen azért, mert effektív hasznot remélnek Jézus Krisztustól. Ilyen az ember. De Jézus ezt nem zavarja. Jézus visszamegy és folytatja a szolgálatot. Úgy mondja az ige, hogy ahogy Jézus visszatért, a tömeg örvendezve fogadta, mert mindannyian várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, Jézus lába elé borult, és arra kérte, hogy jöjjön el a házához, mert leánya halálában. Oda menet pedig a sokaság szorongatta Jézust. Nem fogom végigolvasni, és ezeken az alkalmakon általában nem olvasom végig az igét, mert itt mindenki ismeri ezeket az igéket. Úgyhogy csak annyit szeretnék belőle elolvasni, amennyi feltétlenül szükséges a folyamathoz. Tehát ott szorongatja sokaság Jézust, és hogy a tanítványok úgy élik ezt a dolgot meg, hogy egyfajta elégtétel. A gadarénusok kiűzik Jézust, a gadarénusoknak nem kell jön Jézus, íme itt van az ellentételezés, itt a tömeg, amelyik viszont alig várja és éljenzi, hogy Jézus Krisztus ott van. És nincsen szemük, hogy mögé lássanak a tömegnek. Ahogy nem volt szemük a Galileai tón egy nappal korábban, hogy Jézus ott van, és nem azért van ott, hogy félelemmel vegyes csodálkozással nézzenek föl rá, hanem azért, mert ő az úra az elemeknek, úgy itt is, itt a tömeg, ők sütkéreznek az elfogadottságnak és a közkedveltségnek a dicsfényében Jézussal együtt, haladnak előre, és nincsen szemük arra, hogy igazából ez a tömeg nem hívő embereknek a tömege a szó Jézusi vagy keresztény értelmében. És nincsen szemük arra, hogy összesen egyetlen egy ember van a tömegben, aki tudja azt, amit ők nem tudtak tegnap sem, meg nem tudnak ma sem. És ez a vérfolyásos asszony. Az egyetlen hívő ember a tömegben, aki számol Jézussal. Olyannyira számol Jézussal, hogy azt mondja, hogy elég, ha csak a ruhája szegélyét érinthetem, és meg fogok gyógyulni. Kétség nem fér hozzá. Többi pedig csak tülekedik. És amikor Jézus megáll, hogy megkérdezze, hogy ki érintett engem, akkor a tanítványok roppant csodálkozással azt mondják, hát csoda kérdés, hát itt mindenki tülekedik és nyüzsö. Hát ilyet nem is lehet fölvetni ilyen kérdést. Ennyire nincsen szemük nekik a hitre, és miért mondom? Talán azért, mert ma is szerintem olyan közegekben éltünk, élünk és fogunk élni, ahol a nyüzsgésnek sokkal nagyobb a piaca, mint a hitnek. A Jézus körül való nyüzsgésnek is sokkal nagyobb a piaca, mint a hitnek. És számtalan ember fölteszi a kérdést, hogy mi a bajod? Hát nem jól csináljuk? Hát itt mindenki éljelezik, mindenki hurrázik, itt mindenki hallelujázik. Hát nem erről szól az Istennek az országa? És mégis az, aki megérintett az Isten, és aki megérintette az Isten jelen valóságát, azt tudja, hogy nem. Azt tudja, hogy maga a tömegesedés önmagában nem minőség. Önmagában nem dicsőíti az Istent. Isten az dicsőíti, amikor az emberek hittel közelítenek hozzá, amikor számolnak vele, amikor akarják azt, hogy a vele való kapcsolatuk révén valami olyan erő áradjon ki az Istenből, ami őket teljessé teszi, és ami meggyógyítja őket. És ugye azért tartom nagyon fontosnak ebben a tanítványság témakörben ezt, mert mindannyiunknak, magunknak is meg kell tanulni ezt először a mi saját életünkben, hogy ne ámítson el a tömegesedés, de azután pedig tovább kell adni. És nehéz jól továbbadni, mert ténylegesen úgy kell továbbadni, hogy közben ne minősítsen, közben ne vádoljon. Jézusnak a szavai annyira egyszerűek, annyira világosak, amikor azt mondja, hogy elő árad ki belőlem. És tudom, hogy valaki megérintett. És akarja, hogy előálljon az a valaki. És azért akarja, hogy előálljon az a valaki, akinek a gyógyulásban volt meggyógyult, hogy megláthassa a tömeg, hogy mi a különbség a kettő között. Amikor megérint valami erő, amikor félve remegve, de elő tud állni, és azt mondja, hogy most megérintett az Istennek az ereje, nincsen pedig, hogy nagy elánnal, tömegesedve azt gondoljuk, hogy minden rendben van, hogy közben esetek, szegények, üresek vagyunk, mint a laodiciai gyülekezet, amelyik azt mondja, hogy mindenem van, meggazdagodtam, semmi nélkül nem szűkölködöm, tömeg vagyok, és Jézus azt mondja, hogy szegény, nyomorult, és mezítelen, és vak vagy. És azt gondolom, hogy egyáltalán nem könnyű ezekkel az üzenetekkel, vagy ezekkel a gondolatokkal fölvértezve derűsen tovább menni, és élni ezt a fajta életet, pedig Isten erre hív bennünket. És azután a folytatás az, és tényleg csak a gerincét próbálom végigvenni, amit kicsit összeolózva, de azt mondják az evangéliumok, hogy azután eltávozott onnan, véget ért a Jairus lányának a feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyulása, eltávozott, a szülővárosába ment, tehát visszament Názáretbe. A tanítványai is követték, amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották, álmélkodva mondták, honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy így csoda dolgok történnek a keze által? Nem, de ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nem, de itt élnek közöttünk nőtestvérei is? A Biblia azt mondja, hogy és megbotránkoztak benne. Az eredeti szöveg egy picit részletesebb tartalommal azt mondja, és megsértődtek rá, és elítélték őt, és mindez megakadályozta őket abban, hogy felismerjék a hatalmát, és ilyen módon el is utasították. Megsértődtek rá, féltékenyek lettek rá, egyszerűen úgy érezték, hogy van valami titok a háttérben, ami megfejthetetlen, végül mégiscsak közöttünk élt ez az ember olyan hosszú időn keresztül, ismerjük ezt az embert, ez, amit csinál, ez nem lehet valóságos. Hiszen éppen a személyes ismeretünk okán meg tudjuk ítélni azt, hogy ez nem több, mint szemfényvesztés, valamilyen ügyes csalás, de semmiképpen nem lehet hitelt adni neki. És egy picit belegondolunk abban, hogy mi volt a korábbi gond. Korábbi gondok, akár a genezáreti tavon, akár a vérfolyásos asszony és a tében. Az, hogy Jézus szerette volna nekik megtanítani azt, hogy a hit az úgy keletkezik, hogy személyes kapcsolatban vagyunk egymással. És akkor mi a következő lecke? Visszamennek Názáretbe, és ennek a torz változatával állítja szembe a tanítványokat. És azt mondja, hogy oké, ezt most megtanultátok, de most nézzétek meg, hogy itt van egy halom ember, akik személyes kapcsolatban éltek velem, akik azt hiszik, hogy ismernek engem, akik tudják az összes hátteret, amit lexikálisan tudni lehet róla, és innen ezeket az embereket éppen a lexikális tudásuk, a vélt ismeretük akadályozza meg abban, hogy személyes hitre jussanak. És tudjátok, az egésznek pontosan az a fonákja, hogy a tanulság belőle az, hogy ténylegesen a személyes kapcsolat az nem lexikális tudásból származtatható. Nem az, hogy ismerem az anyát, az apját, a neveltetését, a vallását, a hátterét, az akármilyét. Mert hogyha ezt nézzük egymásban és ezt vizsgáljuk egymásban, akkor feltétlenül épp úgy nem fogjuk tudni megszavazni a bizalmat, mint ahogy a názáretbeliek nem tudták megszavazni a Jézusnak ezt a bizalmat. És ennek a fordítottja is igaz, hogyha nem kérünk belőle, nem is ismerjük, de nem is kérünk belőle, távolról nézzük a tetteit, csodáit, félelemmel, vegyes tisztelettel, de nem akarunk vele kapcsolatban lenni, az épp úgy akadálya annak, hogy tanítványévé váljunk, mint ha azt gondoljuk, hogy nagyon is ismerjük, és azért nem válunk a tanítványévé. Nem tudjuk ezeket a lépéseket egyikünk sem kikerülni. Sem a saját életünkben, hiszen mi is úgy élünk, hogy időnként azt gondoljuk, hogy mindent tudunk az Istenről. Sőt, mindent tudunk egymásról. Hány meg hány ember él nagyon szomorúan amiatt, mert bele van téve valamilyen skatujába. Ez a jöhet-e jó Názáretből vagy Galileából kérdés, ami már akkor elhangzik ott az írástudók között, sokkal jellemzőbb ránk, mint gondolnánk. Óriási küzdelembe kerül, mi Isten jelenlétében az ember elkezdi megtanulni, levetkőzni ezt a magatartást, amelyikben azt gondoljuk, hogy az, amit tudunk, az ténylegesen az, ami a valóság. És ezért annyira szeretem ezt a különbségtételt, hogy a valóság az mindig más, mint sem ami igazság kategóriákban le lehetne festeni, mert igaz az, hogy Mária az anyja, igaz az, hogy Jakab a testvére, igaz az, hogy Ácsmesternek a fia, egy csomó dolog igaz, de ezek az igazság fragmentumok részecskékből nem áll össze a valóság, hogy ő a mindenható Istennek a fia. És ugyanígy az egymásról alkotott részecske információkból sem áll össze az, hogy vajon mi az mindenható Isten terve a valóságban, ő vele, rajta keresztül. Mit akar elvégezni, és mire hívta el? Valahol azt gondolom, hogy ez zárja le igazán azokat az ördögi próbálkozásokat, amik Jézus elhiteltelenítésére irányultak. El akarta hiteltelenítani a tárgyokonságon keresztül, el akarta hiteltelenítani a vallási vezetőkön keresztül, saját közvetlen családján keresztül, testvérén és édesanyján keresztül, és most íme, amikor a dicsőség fényében sütkérezhetett volna, ha ő ilyen lett volna Jairus lányának a föltámasztása okán, most beviszi a tanítványokat egy olyan helyzetben, ahol ismét szembe kell nézniük azzal, hogy elhiteltelenteni akarja a saját szülővárosa, Jézus Krisztus. És utána, mielőtt kiküldeni őket a különböző falvakban, van még egy apró mozzanat, ami egy picit beleilleszkedik abba a sorban, amiről a legelején beszéltem, hogy nagyon gyakran az ige összefoglalóan és sommásan beszél Jézus Krisztusnak a tevékenységéről, minden olyan esetben, amikor ez nem közvetlenül a tanítványokat érinti. Ez is egy ilyen rész, megelőzi a kiküldést, és így szól, hogy azután sorra járta a környék falvait és tanított, így járta be Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Akkor azt mondta tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És ez egy nagyon visszatérő motívum szinte az összes evangéliumban, szinte két részenként, amikor megállapítja, hogy ami lát Jézus, azaz az, hogy a sokaság elgyötört, szenvedő emberek, pásztor nélkül való juhok, segítségre szorulnának, de nagyon, és Isten megszánja őket, és Jézus megszánja őket. Állandóan ez a visszatérő motívum, de most az először, az evangéliumokban először szólal meg Jézus egy olyan mondatot mond a tanítványoknak, amelyel részesévé akar őket tenni az eseményt. Eddig csak szemlélői voltak. Vagy úgy, hogy szembenéztek a kérdéssel, hogy hitelt adnak-e Jézusnak, vagy olyan módon, hogy szembenéztek azzal, hogy kitartunk emellett akkor is, amikor az ördög ellene támad, és bizony akár a mi életünk is megsindi azt, vagy az egészségünk, hogyha kitartunk mellette. Eddig nem kellett nekik tenni semmit, és most Jézus előáll azzal, hogy látjátok ti is most már azt, amit én látok? A szenvedő, elgyötört, meggyötört, pásztor néki való sokaságot? És azt mondja, ha látjátok, akkor kérjétek az aratás után. És nem tudom, érzitek-e, hogy még nincs elküldés. Nem azt mondja, hogy ha látjátok az elgyötört sokaságot, akkor rendeljétek magatokat hozzájuk. Nem azt mondja, hogy hozzátok létre karitatív szervezeteket, amikor látjátok az elgyötört sokaságot. Nem azt mondja, hogy legyetek önjelölt pásztorok, amikor látjátok az elgyötört sokaságot, akik pásztor nélkül vannak. Semmi olyan cselekedetre nem buzdít, ami önmagunkból táplálkozna, ami a saját tartalékainkból, ötletelésünkből táplálkozna. Legyen az bármilyen jó szándékú ötletelés, hanem azt mondja, hogy ha látjátok, az nagyon jó, itt kezdődik a ti hasznosságotok, hogy látjátok a gondot, de a következő az nem az, hogy lendül a kéz és lendül a láb, hanem a következő az, hogy borulj le, és kérd az aratás után, hogy rendelje ki az aratókat. Mert te hiába szeretnéd valamilyen hozzárendelni magadat, hogyha nem vagy rá alkalmas. Hiába szeretnéd hozzárendelni magadat, hogyha nem ismered a nyelvét. Hiába szeretnéd hozzárendelni magadat, hogyha nincs az olyan bizalmi kapcsolat közöttetek, ami alapján nem nyílhatna neked. És ez igaz az evangelizálásra éppen úgy, mint a tanítványság kérdésben, hogy sokszor micsoda gátjai vannak annak, hogy azért hatékonytalan, hatás nélküli annyi szolgálat, mert önmagunkat rendeljük hozzá szolgálathoz abban a jó hitben, hogy kutya kötelességünk, mert ilyen példánk van Jézus Krisztus, aki ilyen dolgokat tett. És nem veszük észre, hogy már megint ott tartunk, amit úgymond az idő, hogy félelemmel vegyes csodálkozás. Hogy szeretnénk valaki példaképnek a nyomába lépni, és szeretnénk ennek a példaképnek megfelelő dolgokat tenni, holott Isten nem azt kérte tőlünk, hogy egy példakép utánzásával töltsük az életünket, hanem azt, hogy olyan kapcsolatban legyünk vele, hogy kérjük az aratásnak Urát, küldje ki azt, akit akar, akit a legjobbnak tart, akit erre készített föl, akit azért nevelt, azért fogant meg az anyaméhben, hogy betöltsön olyan szükséget, amit én nem tudok betölteni, de ő tudja. És azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon nehezen tanuljuk meg. Annyi bennünk a késztetés arra, hogy rohanjunk, hogy tegyük a dolgainkat. Persze ennek nyilván az is az oka, hogy ha a cím mélyére nézünk, akkor elég lusták vagyunk ahhoz, hogy odaálljunk az Isten elé, és arról beszéljünk neki, hogy Uram, látom a szükséget, nagyon szeretném, hogy betöltődjön a szükség, de megnyugszok azon, hogyha nem nekem kell betölteni ezt a szükséget. Mert ugye ez nem jár dicsőséggel, nem jár hírnévvel, nem jár semmivel. Ez egyszerűen könyörgés olyan dolgokért, amik Isten megtehet, és amik a mi szívünknek fontos kéne, hogy legyen. És ezután a mondat után történik az, hogy nem tudjuk, hogy mennyi idő telik el. Nyilván a Bibliának van egyfajta ilyen szerkesztési eljárása, hogy mit mihez rendel hozzá, de a tényleges kiküldetése csak ezután kerül sor, amikor a 12 tanítványt kiküldi Jézus különböző falvakban. Azt mondhatnám, hogy még ez is, amit ekkor tesz velük, ez nem más, mint egy modellkörnyezet, amiben kiküldi őket. Ez még nem a nagy küldetés az emberiség irányában. Megtanultak egy csomó dolgot Jézus mellett, addig is. És Jézus beengedi őket egy világba, amiben eddig mindig együtt jártak, és amiben mindig Jézus volt az, aki az aktív szereplője volt az eseményeknek, ők csak a passzív szemlélői voltak, akik közben töltekeztek a Jézusból áradó élettel, és Jézus elérkezett, mert látja az időt, hogy beengedje őket oly módon a valóságba, hogy ő személyesen nincsen közöttük. És nagyon különös látni, hogy ezt hogyan végzi el. Először is hatalmat ad nekik. Ő nem lesz jelen, de hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék őket és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Önmagával fölruházza őket. De ehhez, hogy önmagával fölruházza őket, ehhez hozzáfűz egy-két megjegyzést. És az pedig az, hogy ugye azt tanultátok tőlem, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, az emberfiának nincs ahova lehajtsa a fejét. És azt tanultátok tőlem, és ezekről beszéltünk 2-3 alkalommal ezelőtt, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. És amikor most kiküldelek benneteket, akkor nem sétagalokra küldelek ki benneteket, hanem azt várom tőletek, hogy próbáljátok ki, hogy milyen az, ahogyan én végzem a feladatomat. És ezért azt mondja neki, hogy ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt adománygyűjtő erszényetekbe, az útra semmit nem igyetek egy boton kívül, se tenyeret, se ellátást tartalmazó tarisznyát, se pénzt az övetekben, semmit. Ha ez a környezet egy modellkörnyezet, akkor attól modellkörnyezet, hogy pont ugyanannyitok lesz, mint ami nekem van, az mind meg lesz, hatalmat és erőt kaptok, hogy elvégezzétek azokat a feladatokat, amiket eddig csak láttatok tőlem, de semmivel ne éljetek, mint hogy én sem élek semmivel. És talán még két dolog, amivel segíteni igyekszik őket, az egyik az az, hogy megmondja nekik, hogy ne menjetek a pogányok útjára, és ne térjetek be a samáriai városokba. Valahol éppen a Gadarinus tartományra történt események után érzékelhető az, hogy ez a korlátozás igazából mennyi kegyelmet takar. Hiszen a Gadarinusok tartományába tett kirándulásnak az egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy láthatták, hogy az örmök elemi erővel támad akkor, amikor akár csak neszét is vesz, hogy Isten ki akarja terjeszteni a kegyelmet, és be akarja vonni az üdvösség tervébe a pogányokat is. És azt mondja, ez még, ehhez ti még kevesebb vagytok. Ne menjetek pogányvárosokba, és még a samariaiak városába. Ne akarjatok megbírkozni olyan feladatokkal, amikre nem vagytok még most fölkészítve ebben a modellkörnyezetben. Menjetek Izrael házának eltévejedett juhaihoz. És ott is azt mondja, hogy amikor bementek egy faluba, akkor érdeklődjétek meg azt, hogy ki az, aki méltó arra, hogy befogadjon benneteket. Amikor betértek egy városba vagy faluba, tudakozzátok meg, ki méltó erre, és annál maradjatok, még csak tovább nem mentek onnan. Ha úgy bementek egy házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá a ház, szálljon rá a békességetek, ha pedig nem méltó békességetek, kérjen vissza hozzátok. Nem olvasom tovább, jól ismeritek egészen addig, hogy azt mondja, hogy jobb lenne Szodomának és Gomorának az utolsó napon, mint azoknak a városoknak, amelyek elutasítanak benneteket. De a gondolat az mégiscsak egy nagyon szívmelegnyető gondolat. De azt mondja, hogy tudom, hogy szükségetek van stabil háttérre, hitfőállásra. Tudom, hogyha az embernek már semmilyen nincsen, a szónak abban az értelmében, hogy nem visz pénzt, nem visz botot, nem visz ellátmányt, semmit nem visz, és egyedül az én erőmből akar élni, akkor is társas lény. És akkor is szüksége van egy biztonságos háttérre, mint ahogy egy családra nekünk, akiknek megadatott. Hogyha már annyi minden próba érhet bennünket, és annyi küzdelmen kell keresztül menni, és belül harc, kívül félelem, ahogy olvassuk, de legalább legyen egy háttér, ahol a békesség van. És nem szégyen megérdeklődni abban a városban, hogy ki az, aki méltó erre, ki az, aki biztonságot fog nyújtani az ott lét alatt, hogy ne kelljen még otthon is veszekedni, vagy ott is aggódni azon, hogy mi lesz. És a többit bízzátok rám. Annyira szép, annyira szívmelengető az, hogy Jézus Krisztus miközben neveli őket a tanítványságra, mindig gondoskodik arról, hogy ne legyen túl megterhelő, ne váljon embertelenné, ne kelljen nekik szuperhősökké válni, akiknek semmi nincsen, hanem olyan hormonokat mindig ad melléjük, mögéjük, ami élhetővé teszi, akkor is, amíg nincsenek teljesen készek a nagy küldetésre, és ez a környezet csak magát környezet. És elküldi őket, és kettesével küldi el őket, és kimennek a tanítványok. És Jézus egy darabig él utána ugyanazt az életet, amit korábban a 12 apostol elhívása, konkrét elhívás előtt is él, hogy körbeveszi őt a külső tanítványoknak a serege. És utána ezekről az eseményekről ír leginkább a Máté evangéliuma, de ami mindegyik evangéliumban jelentkezik ebben a köztes időben, tehát kiküldi a tanítványokat, és a tanítványok kiküldése és a visszaérkezése között az a keresztelő Jánossal történő események. Ezekben a mondatokban tudjuk meg azt, hogy keresztelő János börtönbe veti Heródes. Ezekben a mondatokban tudjuk meg azt, hogy keresztelő János a börtönben, ha meg nem is rendül a hite, de föltámad benne, akár csak átmenetileg is valami aggodalom, mert ő is húsból és vérből volt, és őnek is voltak gondolatai arról, hogy mire hívta ő előtt az Isten, és tudta, hogy útkészítő, de azt nem tudta pontosan, hogy ez az útkészítés, az milyen útnak a készítése, és Isten vajon annak az embernek a számára, akinek ő az utat készítette, milyen programot adott Jézus Krisztus számára. Csak azt látta, hogy ő elkészítette az utat, rámutatott, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűneit, és utána ez az ember, aki az Isten báránya, hogy elvegye a világnak a bűneit, egy jár egy olyan utat, amit ő csak részben ért. És nem érti, hogy hogy történhetnek meg azok az események, amik megtörténnek. Hogy érti? Vagy időnként meginok, lényeg az, hogy elküldje a saját tanítványait Jézus Krisztushoz, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk.
Szíven ütötte Jézus szerintem.
Én is azt gondolom, hogy szíven ütötte Jézus. És akkor megint látunk egy tűzijátékot, egy augusztus 20-a utolsó 5 percét, amikor ugye mindent földurogtatnak, hogy úgy menjünk haza, hogy leesett az álmunk, és a Biblia nagyjából ezt jegyzi meg, mikor azt mondta, hogy azokban az órákban pedig Jézus gyógyított ezerrel, és ördögöket űzött ezerrel, és mindenféle csodát tett ezerrel, és azt mondta János tanítványoknak, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, hogy mit láttatok. Nem tudom, hogy bennetek ez a gondolat ott van-e, de én bennem egy ilyen örömmel teljes szomorúság is van bennem, és azt gondolom, hogy ezek nem véletlenek ezek a kapcsolatok. És nem véletlenül, hogy Jézus előtte küldte ki a tanítványokat egy útra. Hiszen ami a köztes időben történik, az az útkészítőnek a halála. Az útkészítőnek a meggyengülése is, és az útkészítőnek a halála is. És tudjátok, van benne valami olyan fajta tapintat, vagy nem is tudom minek nevezzem, egy olyan fajta számomra nagyon fontos gesztus, hogy olyannak teszem ki a tanítványaimat, amit el tudnak hordozni. És vannak események, amiben nem biztos, hogy megérek. Most a 12-ről beszélek. Nem biztos, hogy megértek, és azért is lehet ezt látni, mert amikor keresztelő Jánosnak végül fejét veszi Heródes, akkor elmennek a keresztelő János tanítványai, hogy elvigyék a testet, és eltemessék, és utána egy mondat, és megvitték a hírt Jézusnak. És ez az a pillanat, amikor a Biblia megjegyzi, hogy amikor megvitték a János tanítványok a hírt Jézusnak, akkor tértek vissza a 12 tanítvány. És megint van egy annyira szép betét, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy tudjátok mi, menjünk el egy kietlen helyre. Biztosan fáradtak vagytok, A másik evangélium viszont egyértelművé teszi, hogy nem csupán a tanítványok fáradtságáról van szó, hanem arról, hogy Jézus saját maga is kellett, hogy földolgozza ezeket az eseményeket. Ő is csendességre vágyott, és azt mondja, hogy menjünk el. És eszembe jut az az, hogy amikor valaki meghal, akkor a közelben ez nem egy nyüzsgő tömeg közepén veti. Ja, egyébként jut eszembe, Jánosnak éppen most tették a fejét. Hanem azt csinálja, amit mindannyian csinálnánk. Félrehívnánk egy szobába, átkarolnánk, és szembesítenénk azzal, amivel szembesülni kell, de mindezt egy olyan tapintatos, érzékeny környezetben, amelyik tudja azt, hogy noha ezek elkerülhetetlen dolgok, és lehet, hogy nem vagy fölkészülve, és lehet, hogy azonnal elfog a félelem, hogy nekem is ez lesz a részem. János csupán útkészítő volt, Jézusról prédikált, én meg Jézussal járok. Folyamatosan vele járok. Az ő élete az én életem. Sőt, most küldött ki küldetésbe. Sőt, most már az ő erejével olyan csodákat is tettem, meg olyan dolgokat tanítottam, amiért épp úgy leharaphatják a fejemet, ahogyan Jánosnak ez lett a sorsa. És Jézus annyi szelídséggel és annyi szeretettel intézi el azt, hogy amikor szembesülni kell ezzel a hírrel, akkor ők magukban legyenek. És beülnek egy hajóba, és átmennek Betsaidába. És az események megint nem úgy történnek, mint ahogy mi vártunk. Mert, és figyeljétek meg, hogy mennyire különös Isten, a tömeg, Jézus tanítványa. Azt, ha azt olvasok az igében, hogy a tömeg ne szétveszi annak, hogy Jézus el is hajózott, amit visszajöttek a tanítványok, és mire odaérnek, hogy kikötnek Betsaida a partjára, addig már ott van a tömeg. És fújtak az egyedüllétnek, fújtak annak, hogy itt most érzékenyen és finoman át lehet adni a rossz hírt az embereknek, mert megint az a monoton mondat hangzik az igéből, hogy szegények, hogy szűkölködnek, hogy pásztor nélkül valójuk, és hogy Jézus Krisztus megint csak fölülírja ezt a fajta elképzelést, és tudja, hogy ez a szükség a nagyobb szükség. Ahogy fölül tudta írni a gadarai tartományban a saját elképzelését, vagy tervét arról, hogy mert Isten indította rá, hogy majd ott elindulhat valami, pályamódosítás, újratervezés, nevezzük, aminek akarjuk, vissza kellett fordulnia, ott tudott hagyni egy embert, akin keresztül meg Isten elvégzi a munkát. És itt is erről van szó, hogy tudja azt, hogy mi a prioritás, és mi az, ami kívánatos, de a prioritás nem előzheti meg. És szolgál. És az embernek óhatatlanul eszébe jut az, amikor ugyanezt történik, vagy valami nagyon hasonló a Jákob kútjánál, de amikor a János evangéliumában olvasjuk a samáriai asszonynak a történetét, olvasunk arról, hogy Jézus fáradt, hogy ő effektív fáradt, effektív pihenni akarott, már nem is a tanítványoknak a pihenése az elsődleges szempont, mint ami itt, amikor azt mondja nekik, hogy menjünk el, mert szükségetek van egy kis pihenésre, ő fáradt, és a tanítványok mennek be a faluba, hogy hozzanak el élelmet, meg hozzák el innivalót, és közben megjelenik a samáriai asszony, és Jézus megint újra tervez, és megint fölülírja a saját szükségleteit, és ezt a példát hagyja a tanítványokra, ekkor is itt, amikor Betsaidába átmennek, mint korábban samáriai asszony esetében, és azt mondja a tanítványoknak, akik visszatérnek az élelemmel, meg az innivalóval, hogy nem vagyok éhes és nem vagyok szomjas, mert az én eledelem és az én italom az az, hogy cselekedjem az én mennyei atyának az akaratát. És ha valamit nehezen tanulunk meg, szerintem mi tanítványok, és aztán legalább ennyire nehezen bátorítunk, mert nincsen rá szemünk másokat, akiket Isten helyez szívünkre, hogy tanítványokká neveljük őket, az az, hogy az újratervezés az nem szégyen. Az nem szégyen, hogy vannak gondolataim, van elképzelésem a jövőről. Természetesen, amikor elindulok egy úton, emberként mindig projektálok, és mindig azt gondolom, hogy az, amit elindultam, azt ki lehet vetíteni, és a végén ott vár az eredmény. És aztán sokszor a legelső lépésnél meg kell fordulni, és úgy kell megfordulni, hogy ne arcvesztésnek érzékeljük. Ne úgy érezzük, hogy akkor most Isten nem hűséges, hiszen nem vitt végig azon az úton, amelyen elindultunk, hogy ne lázadozzunk ellene, hogy őneki az lett volna pedig az akarata, hogy a gadarénusok már ott akkor elkezdjenek megtérésre jutni. Hogy ne legyenek fixa ideáink arról, hogy egy bekezdett úton nekünk végig kell menni hatodik haszakat, mert ez igazából a mércéje annak, hogy az Isten útján járunk, vagy nem az Isten útján járunk. Hanem, hogy megtanuljuk azt, hogy az igazi, az mindig az, hogy Isten, amikor elénk helyezi a szükséget, akkor nekünk a szükségnek a betöltését akkor is prioritásként kell kezelni, hogyha egyébként emiatt az útunk maradéka, az már csak a ködbe vész. Ha Isten minket hívott el a szükségnek a betöltésére. És megint azt mondom, hogy nem véletlenül előzi meg ezt az egészet az a gondolat, hogy látod a szükséget? Jó! De kérd az aratásnak az urát, hogy küldje ki az aratóit a munkát az ő aratásába. És lehet, hogy a következő mozzanat az, hogy Isten azt mondja, hogy menj. Mert engem akar küldeni. És számtalan az olvasjuk az ígében, hogy akár délelőtt is benne voltak, a küldj el, küld ki. Vagy amikor Sámuel, az egész kis Sámuel azt tudja mondani az Istennek, hogy igen, hallom, amit mondasz, és készen vagyok rá. Azt hiszem, hogy ez viszont tényleg megint ugyanoda térjünk vissza. Ennek egy alapja lehet, nem a félelemmel vegyes csodálkozás, nem a tudás, a lexikális tudás, hanem a személyes kapcsolat. Az a fajta vibráló, érzékeny kapcsolat Isten szent lelkén keresztül az élő Istennel, amelyikben megtaláljuk a helyünket, és rá tudjuk bízni az Istenbe a maradékot, a többi. Hogyha azon az úton vezet hosszan, ami egyébként a mi agyunkban is leképződik, akkor jó, de ha nem vezet azon, akkor is jó. Majd megtalálja a módját, hogy küldjön mást, betöltse azt a szükséget, amire én indultam el máson keresztül. De nekem most meg kell állni, és azokkal kell foglalkoznom, akiket Isten most vezetett elém. És akkor, hogyha életünkben valóságá válik egyre inkább, hogy az az én eledelem személyesen, és az az én italom, akkor fejlődök, akkor gazdagodok, hogyha cselekszem az én atyámnak az akaratát, és nem azt gondolom, hogy attól fejlődök, hogy engem etetnek, meg engem itatnak, meg nekem minden szükségletemet betöltik valakik, akiknek ez lenne a feladatuk, akkor azt gondolom, hogy tovább tudunk lépni azon az úton, amiben Isten vezet azért, hogy aztán egyszer nekünk is azt mondja, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká. Nem hívőkké, tanítványokká minden népet. Ezt hogy tesszük? Magunktól nem tudjuk. A példákat látjuk. Azt látjuk, hogy Jézus hogyan tette az elhívott hívő tanítványokat valódi tanítványokká. És tényleg csak azt kívánom alkalomról, hogy bár adná az Úr, hogy ezek a példák, amiket olvasunk, látunk az ígéből, az mindannyiunkat hozzásegítene ahhoz, hogy ne elégedjünk meg kevesebben, mint sem, hogy tanítványok legyünk, ne csupán hívő emberek. És hogy ne elégedjünk meg kevesebben, mint sem, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, készek vagyunk arra, miután bennünket fölneveltél különböző modell környezeteken keresztül vezetve, ahhoz, hogy most már élesben ránk bízhassál embereket, akkor azt mondhassuk, hogy hallom a te szódat, és kész vagyok cselekedni a te akaratodat. Hát ezt kívánom mindenünk részére. Amen.